Alapvetően a térségben jelenlévő orosz narratívák nem egyfajta alternatívát próbálnak nyújtani a nyugattal szemben, inkább arra mennek rá, és szerintem ez általában az Európában jelenlévő orosz dezinformációs kampányokra is igaz, hogy megosszák a társadalmat, illetve elbizonytalanítsák a társadalmat.
Bár a valóságban az Európai Unió, az Egyesült Államok, az ENSZ különböző szervezetei messze a legnagyobb donorok Szerbiában, ők azok, akik ugyebár úgy adnak pénzt, hogy igen, az nem közvetlen kölcsön vagy valami gazdasági tranzakció, hanem részben szabadon felhasználható pénzösszeg. Aközben a szerb közvélemény többsége azt gondolja, hogy Kína és Oroszország a legnagyobb donorok.
A Nyugat-Balkán, különösen Szerbia a 2020-as években újra geopolitikai ütközőzónává vált. Az uniós bővítés ígéretei egyre lassabban teljesülnek, miközben Oroszország és Kína alternatív politikai és gazdasági modelleket kínálnak, amelyek kihívást jelentenek az európai integráció számára. Orosz és kínai befolyásról, dezinformációról, bővítési ellentmondásokról és a magyar külpolitika kettős mércéjéről beszélgetek. Krekó Péterrel és Németh Ferenccel, én Benyó Rita vagyok, ez pedig a Dezinformáció Hatalma. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És akkor egy kicsit először helyezzük el ezt az egész Nyugat-Balkánt, Szerbiát, milyen jelenlegi geopolitikai helyzetben van, és hol van ma a térség súlypontja, ki az, aki igazából meghatározza ezt, Brüsszel, Moszkva, Peking, vagy esetleg most ugye friss találkozással Washington.
Alapvetően a Nyugat-Balkán, tehát az egykori Jugoszlávia országa, illetve Albánia, mindig is nagyhatalmi ütközőzóna részei voltak. Ez azt jelenti, hogy a térségben egyaránt jelen voltak, és vannak azok a meghatározó regionális vagy nagyhatalmak, amik befolyásolhatják vagy pozitívan, vagy negatívan mind a térségi uniós integrációját, mind pedig mondjuk nagy hatást gyakorolhatnak a térség stabilitására. Ide tartozik az Egyesült Államok, ahogy már említettük, az Európai Unió, Törökország, Kína, Oroszország és az utóbbi időkben egyre aktívabbak az öböl menti arab államok is. Kiki a saját narratíváját próbálja terjeszteni, mindegyik nagyhatalomnak vagy regionális nagyhatalomnak megvan a saját maga érdeke, amit vagy a legtöbb országban, vagy a legtöbb nyugat-balkáni országban megpróbál terjeszteni, és a legtöbb esetben különösen az Egyesült Államok, Európai Unió, Kína és Oroszország tekintetében megvan mindegyik országnak az a politikai közössége, amik ezekre vevőek. Hogyha egy kicsit a Nyugat-Balkánt nézzük meg, akkor egyértelműen Szerbia kulcsországnak nevezhető, nem csak a jugoszláv múlt miatt, hanem azért is, mert a térség legnagyobb országa geopolitikai szempontból, pedig itt Szerbia esetében érezhető a legjobban az, hogy a nyugat és a kelet, tehát a regionális és nagyhatalmak jelen vannak az országban, és próbálják Szerbiát valamilyen irányba elhúzni.
Mennyire megy a mindenkivel jobban vagyok politika? Mennyire lehet ebben a térségben ezt a státust egyáltalán kivívni?
Igen, hát a Nyugat-Balkánon túl is van olyan ország, aki a mindenkivel jobb a külpolitikáját képviseli. Az a helyzet, hogy szerintem az elkövetkező időszakban fog kiderülni alapvetően. Az biztos, hogy igen, a Feri által említett Szerbiában, tehát az Vučić rendszer, az alapvetően ezt a politikát képviseli, és hát ez most az utóbbi időben nagyon szimbolikusan meg is jelent, amikor egyik nap még Mar-a-Lagóban volt hivatalos, ahol ott, ha jól tudom, egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni egy beszélgetésen Vučić elnök, aztán utána pedig a vöröstéri ünnepségen, ugyebár másik világháborús orosz ünnepségen vett részt Moszkvában. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy talán most van egy ilyen remény, én azt gondolom, hogy sokakban, hogy lehet egyszerre jóba lenni mondjuk Oroszországgal, és lehet egyszerre jóba lenni az Egyesült Államokkal, és lehet, hogy ez egy kicsit könnyebb egyébként most, mint volt mondjuk a Biden adminisztráció alatt, az, hogy lehet egyszerre nagyon jóba lenni mondjuk az Európai Unióval és Oroszországgal, hogy lehet egyszerre nagyon jóba lenni Amerikával és Kínával, mert ezekre mind kísérletet tesz, ugyebár Vučić és a rendszer, és mindezt ugyebár egy erősödő társadalmi ellenállás mellett, hogyha valaki Belgrádban jár manapság, akkor tehát napi szinten vannak vagy bejelentett, vagy pedig spontán tüntetések Belgrád utcáin, hogy mi ennek a kiváltók, erről még beszélhetünk, de hogy egy ilyen erősödő ellenállás mellett, ez nagyon komoly kérdés. Az biztos, hogy egyes vonatkozásokban jól csinálja szerintem a Vučić rendszer ezt a fajta egyensúlyozást. Egyrésztről azért, mert igenis egyes dolgokban fontos dolgokat ad az amerikaiaknak vagy a nyugatnak. Tehát például, kevesen tudják, de az ukrán lőszerek egy jelentős részét ugyebár Szerbiában gyártják, és ez mondjuk az Egyesült Államok számára is nagyon fontossá teszi az országot, és mellette talán jobban lehet barátkozni Oroszországgal. És a másik dolog szerintem, hogy a nyugat hozzáállásában szerintem a mai napig jelen van egyfajta olyan attitűd, hogy vannak a balkáni erős emberek, és ezek a balkáni erős emberekkel kell bizniszelni. Legalább ők kézben tartják a dolgokat, lehet, hogy nem tökéletesebb, lehet, hogy demokratikus, vagy éppen transzparencia szempontból lehet a rendszerükben kivetni valót találni, de mégiscsak velük kell beszélni a dolgokat, és én azt gondolom, hogy ez a státusza talán Vučić elnöknek még most az összes demokratikus turbulencia ellenére sem nagyon változott, de lehet, hogy ezt Feri máshogy vagy árnyaltabban látja.
És alapvetően ezt nem csak mi látjuk így, illetve nem csak mi tudjuk, hogy ha az Európai Uniónak vagy az USA-nak szüksége van egy kis balkáni segítségre, akkor tudják, hogy kihez kell fordulni, de ezt maguk a balkáni erős emberek és az első számú erős ember Alekszandr Vučić is nagyon jól tisztában van ezzel, és az utóbbi 10-15 évben nagyon jól kihasználta az ebből fakadó politikai és gazdasági lehetőségeket. Tehát, hogyha Szerbiát, a szerb külpolitikát, a kisállami külpolitika csinálás szemszögén keresztül nézzük meg, akkor az úgynevezett stratégiai egyensúlyozást Szerbia nagyon tökére fejlesztette, aminek éppen ez a lényege, hogy legyünk jobban mindenkivel, próbáljuk meg mindenkiből kihozni a legjobbat, ezáltal próbáljunk gazdasági, illetve adott esetben politikai hasznot szerezni. És amiben még Vučić nagyon jó, az, hogy az utóbbi időben elkezdte a nagyhatalmakat egy kicsit egymás ellen úszítani, vagy kijátszani őket, abból a célból, hogy meg tudja, ki ajánlja neki a legtöbbet.
Ha már ajánlatnál tartunk, ugye van az elhíresült Orbán Viktori mondat, hogy addig marad az Európai Unióba, válaszolja Trumpnak az újra és újra feltett kérdésére, amíg Trump elnök nem ad egy jobb ajánlatot. Van-e jobb ajánlat a balkáni térségnek és Szerbiának az uniós tagságnál?
Nincs. Ez egy nagyon határozott válasz volt, nagyon rövid és határozott válasz volt, de nincs. Amit az Európai Unió tud biztosítani a tagsággal vagy a tagsághoz vezető úton, az sem az Egyesült Államok és biztosan nem Oroszország vagy Kína nem tud biztosítani. Sem Szerbiának, sem a többi nyugat-balkáni országnak, sem a keleti partnerség országainak. Hiszen amit az Európai Unió a térségnek tud biztosítani, az nem csak pénzügyi támogatás, nem csak gazdasági előnyök, de olyan technikai átalakulás, egyfajta norma közösségbe való betagozódás, amit Oroszország vagy Kína nem tud megfelelően garantálni a térség számára.
Van-e törekvés arra az említett országok részéről, hogy megakadályozzák az uniós tagságot? Jó-e nekik, hogyha nem része az uniónak, vagy az a jó nekik, és abból tudnak ők is előnyt kovácsolni, hogyha van egy kvázi baráti ország bent a rendszerben?
Ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ebben talán Kína és Oroszország érdekei egy kicsit széttartanak. Kína számára általában az jelent előnyt, és Magyarországgal való viszony az Európai Unión belül ez ebből a szempontból szimbolikus. Tehát, hogy van egy ország, amelyik be van tagozódva egyébként az Euróatlanti Szövetségi Rendszerbe, és a vele való üzletelés az előnyöket szolgál, nem csak közvetlenül, mert nyilván mondjuk Magyarország, és hát Magyarországnál kisebb Szerbiára ez még inkább igaz, tehát Szerbia esetében ugyebár a konkrét közvetlen gazdasági előnyök azért nem olyan jelentősek, de ugyebár engedélyeket lehet szerezni az Európai Uniós más üzletekhez, mondjuk a pályázatokon való elinduláshoz, illetve be lehet járatni ugyebár ezeket a típusú együttműködéseket, aminek lehet előnye Magyarországon túlmenően is az EU-n belül. Ebből a szempontból szerintem a Budapest-Belgrád vasútvonal az a szimbolikus, tehát hogy ugyebár egy nem EU, nem NATO tagállamot köt össze egy EU-NATO tagállammal.
És kínai ennek pénzből.
Kínai pénzből és magyar adófizetői pénzből, ezt ne felejtsük el, és hát meglehetősen átláthatatlan struktúrában, de ebből a szempontból, és leginkább a kínai gazdasági igényeket kiszolgálva. De a kérdésre visszatérve, Kínának szerintem inkább érdeke lenne az, hogy Szerbia betagozódjon az Európai Unióba, még akár ugye a NATO-tagság Szerbia esetében az egy sokkal távolabbi perspektíva, társadalmilag jóval megosztóbb, azt nem biztos érdemes idekeverni, de az EU-tagság biztos érdekel. Én az, vagy inkább azt gondolom, hogy érdekes, szerintem Oroszországnak inkább nem. Tehát Oroszország az jól látszik, hogy egyre inkább, és most, hogy Putyin elnök és Trump elnök között azért javult a viszony, vagy hát a legfelsőbb szinten van némi javulása a két oldalú kapcsolatrendszerben, így Oroszország számára az Európai Unió vált a fő mumussá. Ugyebár a Kreml médiájában olyan, hát ilyen karikatúrák, hogy nevezzük, jelennek meg, amiben egy horogkereszt közepén van Ursula von der Leyennek az arca, és ez reprezentálja most az Európai Uniót az orosz propagandába. Tehát, hogy ennek alapján ebbe a fasisztoid közösségbe az orosz propaganda értelmezésében, hogy még egy tagállam belépjen, egy olyan tagállam, vagy igen, még egy állam belépjen, egy olyan állam, ami egyébként Oroszországgal hagyományosan nagyon jó viszonyt ápol, én nem hiszem, hogy Oroszországnak ez érdeke lenne.
És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy is próbálja Oroszország megakadályozni ezt, illetve hogy milyen narratívákat, dezinformációs narratívákat terjeszt Oroszország Szerbiában, illetve hogy milyen csatornákon keresztül. Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen kísérleti terep is lenne sok szempontból Oroszország számára. Egy kicsit helyezzük is képbe a nézőket, hogy mi zajlik Szerbiában, és mi az, ami a szerb belpolitika, és mi az, ami hát valóban, ahogy most szintén itthon is sokat hallani, a szuverenitás sérelmére elkövetett külső befolyás.
Igen, Oroszország Szerbiában nem egy új szereplő, vagy egy kicsit tágabban Oroszország a Balkánon abszolút egy nem új szereplő, és főleg különféle kulturális, vallási, történeti szálakon tudja megszólítani a társadalmat és a politikai elitet. Ehhez pedig az orosz dezinformáció egy nagyon hathatós eszköz, ami szintén egy nem új keletű történet a Balkánon orosz relációban, ugyanis a Russia Today, illetve a Sputnik már az utóbbi 10 évben jelen van, mint Szerbiában, és Szerbián keresztül azokban a nyugat-balkáni országokban, ahol jelentős szerb kisebbség él, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, illetve Koszovó északi részén. Alapvetően a térségben jelenlévő orosz narratívák nem egyfajta alternatívát próbálnak nyújtani a nyugattal szemben, inkább arra mennek rá, és szerintem ez általában az Európában jelenlévő orosz dezinformációs kampányokra is igaz, hogy megosszák a társadalmat, illetve elbizonytalanítsák a társadalmat bizonyos tények igazságtartalmát illetően. És erre nagyon jó példa a 22-es orosz-ukrán háború is, amikor nem az volt a célja a Szerbiában, illetve a Balkánon nagyon aktív orosz dezinformációs kampányoknak, hogy meggyőzze mondjuk a szerbeket arról, hogy nem Oroszország indította a háborút, hanem inkább bedobtak olyan kisebb elemeket, amivel elbizonytalaníthatóvá vált a társadalom, hogy talán itt az ukránoknak is benne volt a keze abban, hogy pont. Uh-huh. Ami még nagyon érdekes, Szerbiánál maradva, hogy lehet, hogy jelen van a Russia Today és a Sputnik, nem mellesleg nagyon sok pénzt is investál bele az orosz állam, hogy szerb nyelven jelenjen meg a térségben ez a két csatorna. De hogyha megnézzük a nézettségi adatokat, a top 10-ben nem szerepelnek. Ami egy jó hírnek is felfogható lenne, viszont a probléma az, hogy Szerbiában a kormányhoz közeli médiumok, amik túlnyomó többségben vannak, átteszik az orosz narratívát. Tehát igazából a Sputnikra vagy a Russia Today-ra a Balkánon nem lenne szükség, vagy Szerbiában nem igazán lenne szükség, hiszen ott van a szerb közszolgálati televízió, illetve azok a médiumok, amik közel állnak a kormányhoz, és ők napi szinten terjeszték azokat a narratívákat, sok esetben dezinformációs anyagokat, amik pont megegyeznek a Kreml mindenkori álláspontjával.
Péter, mondanál konkrét példákat, hogy mivel, milyen politikai narratívákkal jelenik meg Oroszország Szerbiában, mi az, amivel, hát ugye most már említettük az utcánlevés, de hát azért egy folyamatos feszültségben van a szerb társadalom is, és az egész térség. Erre hogy ül rá, és milyen konkrét ügyek vannak, amiket kihasznál?
Igen, általánosabban annyit mondanék, hogy az orosz dezinformációt rezonál nagyon jól, ahol sokan utálják a nyugatot. És az helyzet, hogy ez Szerbiában abszolút adott. Ugyebár a NATO bombázással kapcsolatos élmények azért még a mai napig élénkek Szerbiában, és hát, ha Belgrád utcán én jár az ember, akkor egyrészt nagyon sok olyan graffitit láthat, amilyen NATO ellenes tüntetés, NATO ellenes üzenetek. Másrésztről meg én nem nagyon tudom, hogy van-e más olyan város, ahol olyan zoknikat lehet venni, ami nem csak Vladimir Putyin és Sztálin képe szerepel, de egyébként mindenki, minden olyan a ma élő kontroverzális politikai szereplő, aki valamilyen szempontból az euróatlanti mainstream-el megy szembe.
Orbán Viktoros,
Robert Fico, Ratko Mladic, ugyebár, tehát konkrétan háborús bűnösök a szerb történelmből, tehát hogy mindenki úgy egybe, és tehát hogy van ez a nagyon erős ilyen diffúz Amerika és nyugat ellenes érzület, bár ez megint az Amerika ellenes érzület, ez most megint árnyalódott, mert Szerbia az egyik olyan ország, ahol Trump elnök az egyik legnépszerűbb, de ettől függetlenül ugyebár ez a nyugati intézményi rendszer és norma rendszerre szembeni ellenállás, ez nagyon erős és ilyen reflexív az amerikai, a szerb társadalomban, és ezért nagyon jól tudnak rezonálni az orosz dezinformációs kampányok, amik, és ebben nem fog tudni nagyon újat mondani, tehát egyrésztről összeesküvés elméletek, amelyek egyébként az egész Európában nagyot mentek, mondjuk a Covid idején, Szerbia volt az egyik olyan ország, ahol az egyik legalacsonyabb az átoltottsága egyébként a társadalomnak, amikor Vučić elnök megpróbálta meggyőzni a társadalmat arról, hogy milyen jó lenne, ha beoltatnák magukat, akkor ugyebár részben azok a felületek, amelyeket korábban az oroszok hoztak létre azért, hogy befolyásolják a közvéleményt, fordultak vele szemben, és terjesztették azokat az összeesküvés elméleteket, amelyek az oltásokkal kapcsolatosak, és amelyeket mindenki jól ismer. Ez volt egy ilyen nagyon, szerintem elég sikeres dezinformációs kampány. Most a tüntetések kapcsán azt látjuk, és megint erről azért lehetnek közelebbi tapasztalataink is, hogy az orosz dezinformációs ökoszisztéma és a szerb kormányzati dezinformációs ökoszisztéma szépen összekapcsolódik, tehát mindenki, aki kimegy Vučić elnök ellen tüntetni, és elég sokan vannak ilyenek, azok a nyugat ügynökei, vagy megvezetik őket, ugyebár a nyugatemberi naran, tehát hogy ilyen színes forradalmak majdan készülődik Belgrád utcáin. Tehát ezek a politikai narratívák, amik ma nagyon mennek, és hát egy nagyon erős ukrán ellenes kampány, amit ugyebár abból a szempontból is részben rezonál erre a szerb társadalom, hogy az orosz invázió kezdetekor mind Tehát mind Oroszországból, mind Ukrajnából egyébként nagyon sokan érkeztek Szerbiába, Belgrádba fel, és nyomták az árakat egyébként elég rendesen, miatt panaszkodnak a Belgrádban élők, de hogy azért van ott egy jelentősebb ukrán közösség. És vannak olyan konkrét esetek, de erről még lehet, hogy külön fogunk beszélni, amikor konkrét gazdasági politikai projektekkel fordul szemben az orosz dezinformáció, mert úgy érzi, hogy ez aktuális energiapolitikai vagy más gazdasági érdekeivel megy szemben.
Hát ez a Jadar lítium ügy, amiről egy kicsit beszéljünk részletesebben, hogy ugye itt egy környezetvédelmi ügyet tudott csinálni gyakorlatilag az orosz dezinformációs hálózat valamiből. Ugye ezt sokszor el szoktad mondani, hogy abból lehet csinálni, aminek van valami igazság magva. Hogy nézett itt ez ki? Hogy épült föl? Miről van szó? Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy lett ez itt megfúrva egyébként, és hogy ez az Európai Uniónak és az uniós csatlakozásnak is mit jelent, hogy ez a projekt gyakorlatilag lekerült.
Ez nagyon érdekes. A történet alapvetően 2020-21-22-ig vezethető vissza, amikor is Szerbia felfedezte, hogy elég sok lítium van a földje alatt, és egy brit-ausztrál vállalat, a Rio Tinto el is kezdte ennek feltárását, azzal a reménnyel, hogy majd pár év múlva elkezdődhet a lítiumnak a kitermelése, és nagyon hamar megjelentek a környezetvédő csoportok, tüntetések kezdődtek el, hiszen a lítium kitermelése jelentős környezeti károkat okozhat. Ez volt a fő tézise a környezetvédők tüntetéseinek, és nagyon érdekes módon az oroszok is idézőjelbe csatlakoztak ezen igazságtartalmában valóban valid megállapítás mellé, ilyen szempontból pedig szembe mentek a szerb kormánnyal, aki pedig próbálta a tüntetéseket elhesegetni azzal a már ismert narratívával, hogy a tüntetők a nyugat ügynökei, vagy az állítások, amiket ők megfogalmaznak, környezetvédelmi aggályaik pedig nem igazak. Szóval nagyon érdekes volt ebben az esetben az, hogy egyrészt volt egy erőteljes nyomás a szerb társadalomban a kormány felé, hogy állítsák le ezt a projektet, és ehhez csatlakozott az orosz idézőjelbe dezinformáció, ebben az esetben nem hívnám dezinformációnak egyébként, az orosz médiumok többsége is ezt támogatta, éppen azért, hogy ne ez a brit-ausztrál vállalat próbálja meg a kitermelést véghez vinni, hanem adott esetben majd valami más, ami valamennyire nem kapcsolódik a nyugathoz, és le is került 2022-ben a kitermelés tervezete a napirendről, majd egyébként az előző évben visszatért EU-s színekben újra a lítium kitermelés, de ekkor már az orosz dezinformáció és az Európai Uniót támadta, mi szerint hasonlóan a britekhez, az ausztrálokhoz, tehát a Rio Tinto vállalathoz, ők tesznek a saját elveikre, tesznek arra, hogy milyen esetleges környezetvédelmi aggályokkal rendelkeznek a helyi szerb lakosok, és ennek ellenére is kooperál az Európai Unió Szerbiával. Szóval ami nekem ebből a sztoriból nagyon érdekes, röviden megfogalmazva, az az, hogy Oroszország mennyire képes az adott helyzethez igazítani a saját narratíváját, ami néhány esetben nem egyezik meg a szerb kormányzati állásponttal, de azért a legtöbb esetben, legalábbis az elmúlt 5-10 évben azért a Kreml álláspontja, illetve Belgrád álláspontja egy-két esetet kivéve kéz a kézben jár.
Hát és akkor, ha jól értem, akkor az konkrét gazdasági érdekhez kapcsolódik, hogyha nem rezonál a szerb kormánnyal.
Igen, különösen a lítium kapcsán mindenki a lítiumért vadászik ezekben az években, Oroszország is, az USA is, Európai Unió, és természetesen Kína is.
Igen, igen, illetve ha jól értem, akkor ez a lítium, ez segítene egyébként segítene Szerbiának, és segítene ezen keresztül az Európai Uniónak is egy kicsit azért függetlenedni, ugyebár ettől az erősödő kínai, hát hogy mondjam, függéstől, ami az egész elektromos autógyártásban világszerte kialakult, És ebből a szemben nem csak Oroszország, hanem Kína érdekeivel is szembe ment, de itt valóban, hát amennyire ezt ki lehet bogozni, ugye bár ezeknek a dolgoknak mindig az a természet, nem tudjuk pontosan, hogy ki szervezi a tüntetést, stb., de hogy itt egy létező és sok szempontból tényleg valid környezetvédelmi aggályt erősített fel több olyan orosz aktív intézkedés, ami igazából a létező természetvédelmi és környezetvédelmi csoportokat támogatta meg, hogy szálljanak szembe ezzel a történettel, és hát tényleg egy olyan országban, ahol egyébként nem mondhatjuk, hogy a környezetvédelmi sztenderdek a legerősebbek, erre tényleg rezonált a társadalom, és le kellett állítani ezt a projektet, és ez tényleg jó példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen országban, ahol tényleg erős egyébként az ellenállás a központi kormányzattal szemben is, illetve erős az ellenállás a nyugati befolyással szemben, hogyan lehet kiaknázni ezeket az érzelmeket, meg benyomásokat ilyen konkrét politikai célok érdekében.
Jól érzékelem-e, hogy ugyanazok a narratívák jelennek meg, akár ebben az esetben is, mint amit most sok esetben a magyar kormánytól hallunk Ukrajna kapcsán, nevezetesen, hogy itt mindenki gyarmatosítani akar, és itt mindenki gyarmatosító szándékkal lép föl, és hogy Ukrajnát sem segíteni akarja a Nyugat és az Európai Unió, hanem igazából az ásványkincseire és a kizsákmányolására tör a nyugati világ is, mint ahogy az oroszok is, és hogy nagyjából ugyanez a narratíva jelenik meg itt is, hogy a Nyugat az nem uniós tagságot akar, hanem mondjuk, amit a magyar kormánytól hallani, hanem piacot akar, kizsákmányolási területet akar, stb.
Földet, igen.
Igen, Szerbiában ez abszolút megjelenik, ez a gyarmatosító, de inkább a kizsákmányoló narratíva, és a szerb, vagy egy kicsit visszamegyünk a múltba a jugoszláv kontextusban, ez szintén nem egy új történet, már magát a Jugoszlávia felbomlását is az orosz dezinformáció egyfajta nyugati műveletnek tekintette, annak érdekéből, hogy szerezzenek egy új piacot, egy nagy, erős, egykori országot fel kellett darabolni, azért, hogy a szó minden értelmében ki lehessen zsákmányolni, meg nem nevezett, de azért, ha összekacsintunk, tudjuk, kire gondolunk, vagy kikre gondolunk, meg nem nevezett nyugati cégeknek és hatalmi köröknek. És valamilyen szinten ez a narratíva tért a Balkánon is vissza Ukrajna kapcsán. Nem mondom, hogy olyan erősen, mint Magyarországon, és a napi politikában sincsen, még Szerbiában sem olyan szinten jelen az ukrajnázás, mint nálunk, de a társadalmat mindenképpen megosztja Ukrajna témája, Ukrajna támogatásának témája, és a szerb politikai körök azt se nézik jó szemmel, hogy láthatólag Ukrajna sokkal gyorsabban halad az uniós integráció szintjei között, mint mondjuk Szerbia vagy a többi nyugat-balkáni ország.
A konkrét esetről még annyi elmondható egyébként, hogy tényleg fontos ebbe ez a gyarmatosító narratíva, és tegyük hozzá, hogy ennek is nyilván, tehát hogy ennek nincsen konkrétan igazsága, de annyi részigazsága persze van, hogy ezért minden, hát az államszocializmusból a demokratikus kapitalizmusba, vagy a felé haladó ország azért megtapasztalja azt, hogy a nyugati vállalatok azok sokszor, igen, hoznak tőkét, teremtenek munkaerőt, de nyilván nekik is megvannak az önző céljaik, és ennek oltárán hajlandóak feláldozni mondjuk a helyi környezetvédelmi érdekeket, tehát hogy itt azért létező problémákat hoztak elő, de egyébként ez a stratégia, környezetvédelmi csoportok mozgósítása, ez például Romániában is megjelent már az EU-s csatlakozás után, ahol a gázkitermeléssel szemben jelentek meg ezek a csoportok, ugyebár, és ott is el lehet mondani, hogy persze jár-e környezetterheléssel a gázkitermelés, persze, hogy jár. Fontos lenne ez Románia, és egyébként az egész Európai Unió számára, mint plusz egy energiaforrás, ami függetleníti egyébként a térséget jobban az orosz gáztól. Igen. Tehát, hogy itt ugyebár összetett mondatokban lehet csak beszélni, és a propagandának mindig az az erőssége, hogyha az összetett mondatoknak elhagyja az egyik tagmondatát, és akkor marad egy egyszerű állítás, ami mögé meg könnyű odállni, mert a gonosz nyugati, meg akkor részben amerikai cégek el akarják venni a mi gázunkat.
Említettük már, hogy az Európai Unió tagsággal szemben nincs igazi alternatíva, de mondjuk Vučić fejében, vagy a szerb elit fejében van-e olyan terv, vagy gondolat, hogy mondjuk a kínaiakkal való barátság az hozhat annyi gazdasági előnyt, ami kiválthatja ezt, tekintve, hogy cserébe mondjuk az autoriter törekvéseket nem kell elengedni, míg az Európai Uniós tagsággal nyilván egy csomó jogállami normát be kellene tartani.
És éppen ez a Kínának az egyik legnagyobb idézőjelben hozzáadott értéke a Balkánon, vagy legalábbis a szerb elit fejében, hogy amíg az Európai Uniónál meg van szabva, hogy bizonyos támogatásokért cserébe milyen reformokat kell végrehajtani, vagy milyen monitoring eljárások vannak, a Kínából érkező pénz, ami ugye a valóságban nem pénz, hanem hitel és kölcsön, azokat zárt ajtók mögött a politikusok egy készfogással meg tudják ejteni. Nyilván ez nagyobb teret enged a politikai korrupciónak is. Valószínűleg van egy olyan elképzelés, hogy a szerb politikusok fejében, hogy ebben a gazdaságilag több lábon álló stratégiában Kínának nagyobb szerepet kellene biztosítani a elkövetkező jövőben, éppen azért, mert az Európai Unió egyre több jogállamisággal összefüggő garanciát vár el azért cserébe, hogy a Szerbia jelen esetben pénzügyi támogatásban részesüljön. Azért ennek is van egy bizonyos korlátja, és a korlát az éppen a szerb társadalom. Szerbia talán nem a legjobb példa, de hogyha a Nyugat-Balkánt nézzük, a társadalmak többsége továbbra is az Európai Unió tagja kíván lenni. Az Európai Unióban képzelik el annyira a jövőjüket, hogy a kivándorlás iránya 99%-ban nyugat-európai uniós országokba iránylik. Tehát a társadalom torkán lenne nehéz azt valamilyen szinten lenyomni, hogyha az uniós integráció felé vezető utat mondjuk Szerbiában egy kardvágással a politikai elit levágná, és helyette mondjuk csak a Kínából érkező gazdasági hasznokra koncentrálna.
Igen, még a szerb társadalomról egy gondolat erejéig, pont a Szabad Európa Rádiónak volt egy olyan kutatása pár éve Szerbiában, ami azt találta, és ez azzal együtt igaz, hogy a szerb társadalom többség is csatlakozni akar az Európai Unióhoz, nyilván elsősorban anyagi okok miatt, de ez azt találta ez a kutatás, hogy míg ugyebár a valóságban az Európai Unió, az Egyesült Államok, az ENSZ különböző szervezetei messze a legnagyobb donorok Szerbiában, ők azok, akik ugyebár úgy adnak pénzt, hogy igen, az nem közvetlen kölcsön, vagy valami gazdasági tranzakció, hanem valóban rész, tehát nem szabadon felhasználható, de egy részben szabadon felhasználható pénzösszeg. Aközben a szerb közvélemény többsége azt gondolja, hogy Kína és Oroszország a legnagyobb donorok. Ők azok, akik jót tesznek velünk. Ők azok, akik adnak. Míg a nyugat csak követel. És itt nagyon elválik egymástól az észlelés és a valóság, de nyilván olyan módon válik el, hogy ezt egy jó politikusként ugyebár ki lehet használni, mert ebben a kegyetlen világban, ahol igazából még inkább keleten lennének a barátaink, de hogy nyugat felé kell tartoznunk, de mindenki ki akar minket használni, de jóba kell azért maradnunk keleti barátainkkal is. Tehát, hogy ebben jól lehet manőverezni ebben az ilyen elég cinikus geopolitikai képben, de ugyebár eddig is tudtuk azt, hogy az Európai Uniónak a puha hatalmi eszköztára az egyrészt hát nagyon gyenge, másrészt pedig azt is nagyon rosszul tudják alkalmazni, tehát hogy az EU láthatatlan az orosz, a szerb társadalom számára, mint pénzügyi tehát hogy mint egy aktor, ami segíti a gazdaságot, míg Kína és Oroszország pedig nagyon-nagyon látható.
És itt érünk vissza a dezinformációhoz, hiszen éppen ezt a percepció kontra valóság képet használja ki Oroszország, és az utóbbi időben Kína is, azáltal, hogy nagyon jól reklámozza azt, hogy azt a nagyon keveset mondjuk Oroszország, amit ő a szerb politikai közösségnek vagy gazdasági közösségnek biztosított, és szintén visszatérünk oda, hogy a szerb politikusok előszeretettel köszöntik a reptéren a Szerbiába látogató orosz vagy kínai politikusokat, hogyha pedig az Európai Unió képviseletében jön valamelyik uniós intézmény vezetője, ő nem részesül ilyen fogadtatásban, ergo nem is jelenik meg az erről szóló beszámoló a kormány közeli sajtóban sem.
Igen, de az is igaz, hogy ebben lehetne kicsit tudatosabb mondjuk az Európai Unió is, hogyha vakcinákat visznek Szerbiába, akkor lehet, hogy ők is tehetnének azért, hogy láthatóbbá kell legyenek, de persze ez részben azért a helyi elitnek a tevékenységének az eredménye, és igen, sokszor nem csak üdvözlik a gépeket, hanem megcsokolják a kínai zászlót, hogyha éppen valami baráti segítséget kapnak.
A felismerés az EU részéről, illetve az uniós intézmények részéről egyébként már megvan, és több kifejezetten dezinformáció ellenes kampány is van uniós finanszírozással a Balkánon, csak még nem igazán elterjedtek. Tehát a probléma megint az, hogy megint valószínűleg abban van, hogy az EU egy kicsit reaktív ilyen szempontból is, azért a dezinformációs kampányok is gyorsan fejlődnek, és talán ilyen szempontból az Európai Unió mindig egy picit lépés hátrányban van.
Beszéljünk egy kicsit a magyar kormány tevékenykedéséről és viszonyáról a térségben. Ugye van most egy ilyen, amit csak úgy szoktak jellemezni, hogy a magyar kormány balkáni, nyugat-balkáni kavarásai. Ugye voltak hírek arról, hogy igazából a Trumppal való viszony, vagy az Amerikával való viszonyban egy némi megtorpanást, vagy azt, hogy nincsen ténylegesen láthatóan olyan egy nagyon nagy következménye még Orbán Viktorékra nézve a Trumpi barátságnak, annak az egyik oka az az, hogy volt a magyar kormánynak ugye a tekesekkel valami balkáni kavarása. Kicsit ebben is helyezzük képbe a nézőket, hogy mi is ez, mi a magyar kormány viszonya Vučićhoz és ehhez az egész térséghez, mire használja a magyar kormány ezt a térséget?
Hogyha ez a beszélgetés egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt lett volna, akkor viszonylag egyszerűbb lett volna erre a kérdésre a választ keresni, hiszen azért a magyar külpolitikának Nyugat-Balkán szempontból a 90-es évek óta vannak meghatározott pillérei, amit az Orbán kormányok is vezettek. Ilyen a kisebbségi magyarok helyzetének védelme, biztonságpolitika, tehát a térség stabilitásának biztosítása, ehhez jött be az utóbbi időben az energiabiztonság, mint kulcsfontosságú kérdéskör, és az utóbbi időben pedig a gazdasági hasznok, vagy legalábbis a térségben rejlő gazdasági potenciálok kiaknázásának pillére, és talán ez az utolsó, ami napjainkban még jobban meghatározza a magyar külpolitikát, illetve a partnerkeresés. Olyan szempontból partnerkeresés zajlik a térségben, hogy kik azok a politikusok, legyenek azok akár kormányon vagy jelenleg ellenzékben, akik ideológiai szempontból viszonyulni tudnak Orbán Viktorhoz, vagy illetve a magyar külpolitikához, ahhoz az ideológiai elképzeléshez, amit Magyarország képvisel az Európai Unióról, az USA-ról, Kína növekvő szerepéről, és ezen ideológiai barátságból próbál véleményem szerint a magyar kormány minél több gazdasági hasznot szerezni a kormányhoz közel álló cégeknek. És ezt a folyamatot látom Szerbiában, illetve Észak-Macedóniában, illetve Bosznia-Hercegovinán belül a Milorad Dodik nevével fémjelzett Republika Szerbszkában is.
Igen, érdekes dolog ez egyébként, hogy amiről itt beszélünk, az egyébként részben a klasszikus, megint csak puha hatalmi eszköztár. Ezen országok uniós csatlakozásának nagyon hangos támogatásával szemben mondjuk Ukrajnáéval, pénzadományok, stb., médiába való befektetés. Érdekes, hogy Magyarország, Oroszország és Kína ezeket az eszközöket továbbra is fontosnak tartja, és mintha a régió egyes országaiban, Szerbia erre a legjobb példa, sikerrel alkalmaznák őket. Mindezt egy olyan időszakban, amikor az Amerikai Egyesült Államok teljesen leépíti a saját maga puha hatalmi eszköztárát. Ami szerintem azt jelenti, hogy ezek az eszközök igenis nem kevésbé hatékonyak, hanem hatékonyabbak lehetnek az elkövetkező időszakban. Ezekben az országokban, tehát mondjuk Szerbiában, Észak-Macedóniában, vagy éppen igen, a Republika Srpskában beszél az ember másokkal, akkor nem nagyon van olyan vélemény, hogy amit Orbán Viktor itt csinál a régióban, az valami elementárisan rossz dolog lenne. Egész egyszerűen azért, mert hogy ha az egyik része a tevékenységének az az, hogy segíti, vagy segíteni próbálja, és szerintem az részben őszinte, mert tényleg szeretné az, hogy legyen egy olyan szegmens az Európai Uniónak, amiben nagyobb a befolyása. Tehát ha próbálja ezen országok EU csatlakozását előmozdítani, akkor igenis ezt a legliberálisabb szereplők is pozitívunként fogják látni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy azzal együtt, hogy sokat beszélünk arról, és nyilván ez fontos is, hogy ennek a fajta magyar diplomáciának milyen hátulütői vannak. Ugyebár ez soha nem bilaterális, hanem két személyiség közötti, vagy két párt közötti diplomácia. Nyilván vannak ennek nagyon veszélyes elemei, tehát nem felejtsük el, hogy pár éve Montenegróban, ugyebár egy miniszterelnököt próbált eltenni a láb alól az orosz titkosszolgát. Ne felejtsük el azt, hogy igen, tehát hogy Bosznia-Hercegovina ez egy puskaporos hordó, ahol tényleg azért ezek a Dodik féle ilyen kiszakadási törekvések, ezek tényleg veszélyeztetik a régió stabilitását, de ezzel együtt önmagában az, hogy Magyarország részben a korábbi kormányok által folytatott hagyományokat követve egyébként a régió országait prioritásként kezeli, figyel a régióra és támogatja őket, próbálod gazdasági előnyöket szerezni, ez önmagában nem probléma, és az a helyzet, hogy ez egy olyan hosszabb távú befektetés, aminek szerintem van a kormány számára előnye. Nyilván ezzel nem akarom a negatívumait kisebbíteni, de szerintem ez egy árnyalt megközelítést ígérő.
Inkább lehet, hogy az a kérdés, hogyha ott az előnyök látszódnak, akkor mondjuk, ahogy már fél mondattal említetted, akkor Ukrajna csatlakozásánál miért csak a hátrányok látszódnak? Tehát, hogyha valóban az uniós törekvések, azok gyarmatosító törekvések, akkor hogy lehet azt mondani Szerbia esetében, hogy ezt a magyar kormány támogatja, ezt a gyarmatosító tevékenységet, míg Ukrajna esetében meg azt mondani, hogy ez a világ vége?
Hát nekem erre a rövid egyszerű válaszom az lenne, hogy mert Zelenszkivel nincs jóban, Orbán Viktor, Vučićcsal pedig nagyon jóban van, de alaposabban ki tudja majd fejteni.
Valószínűleg én is erre a konklúzióra jutnék, hogy hazai felhasználásban jobban el lehet adni a Ukrajnával való negatív viszonyt, mint azt, hogy Szerbiával nagyon jóban vagyunk, vagy Szerbiával adott esetben nem vagyunk jóban. Holott, hogyha megnézzük Szerbiát, illetve Ukrajnát, akkor éppen azokat az indokokat tudna a magyar kormány felhozni Ukrajna csatlakozásának támogatása ügyében, amit Szerbia kapcsán felhoz. Magyar kisebbségek, amit nyilván felhoz csak más tálalásban, energiabiztonság, szomszédos országok vagyunk, gazdasági szempontból fontos a régió prosperitása, tehát az Ukrajna esetében is használhatóak lennének azok a pozitív példák, amiket a kormány az utóbbi 5-10 évben nyom Szerbia uniós integrációjának felgyorsítása érdekében.
És megfordítva is, azok a kritikák, amit Ukrajna kapcsán igen, megtesz a kormány, akár a szervezett bűnözés kérdése, akár a tömeges bevándorlás, vagy munkavállalók megjelenése, azt gondolom, ugyanúgy megfogalmazható lenne Szerbia kapcsán is.
Ugyanúgy megfogalmazható lenne, csak a jelenlegi magyar belpolitikai környezetben ez nem igazán releváns, vagy nem eladható.
Igen, annyit még itt hozzátennék, hogy ami Magyarország kapcsán is fontos, szoktunk is erről beszélni, hogy Magyarországot sem jó, ha úgy tekintjük, ugyebár, mintha más nagyhatalmaknak a játékszere, és ne vitassuk el a rossz döntéseknél sem a helyi politikai eliteknek a saját döntési képességét és lehetőségeit. Ők alapvetően, és ugyanez igaz a Nyugat-Balkánra is, és az előző gondolatot folytatva nem mondhatjuk azt, hogy egyes kormányok a magyar kormány zsebébe lennének. Nem azért csinálnak valamit így vagy úgy, mert Budapest úgy akarja, de nyilván az előnyöket azokat próbálják mondjuk a magyar kormánnyal való viszonyban is. Tehát onnan kihozni, a régióban, a tágabb régióban azért az erős emberek általában azt szeretnék, hogy igen, mindenkivel jobba tudjanak lenni, és aztán utána mindenkit becsapva valami saját külpolitikát folytatni. És fontos az, hogy lássuk, hogy persze innen Magyarországról nagyon lényegesnek tűnik az, amit Magyarország a Nyugat-Balkánon csinál. De hát amikor egyébként ott vannak olyan szereplők, mint Törökország, Oroszország, Kína, stb., akkor Magyarország egy azon szereplők közül, akik ott kavarnak, és az Egyesült Államok, és hogy ebben azért az összesített szerepe, vagy hatása a magyar politikának csekély, vagy csak egyes területeken fontos, egy kicsit a reklám helye, hogy ezeket a témákat, amiket most beszélünk részben, és főleg Szerbia kapcsán, ezeket éppen egy tanulmányba dolgozzuk fel a Feri részvételével, amit az elkövetkező hónapokban majd a nézők is olvashatnak.
Na, tökéletes végszó volt ez egyben promó is. Nagyon szépen köszönöm Krekó Péter és Németh Ferenc, hogy itt voltatok. Ez volt a Dezinformáció hatalma. Én Begymór Rita vagyok, viszontlátásra. Viszontlátásra.